Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok! Magam is furcsálom, hogy ideáll egy szakember, és megkérdőjelezi saját szakmájának létezését. Olyan, mintha jönne egy cipész, aki 40 éve javítja a sarukat, és azt mondja, hogy cipő, mi az a cipő? Nos, nem tréfából tettem fel a kérdést, és nem is jó kedvemből, hanem azért, mert egy jó ideje a történészek, a történettudomány, mi több, maga a történelem olyan súlyos kérdésekkel szembesült, részben a hétköznapi világ, a hétköznapi élettel kapcsolatban, részben a tudományos közvélemény által megfogalmazott kérdések miatt, amelyek mellett a történészek nem mehetnek el már szótlanul. Meg fogom fogalmazni most hirtelenjében azt a három kérdést, amelyet kiragadtam a bolyból, amellyel foglalkozhatnánk, de amely hármat én most éppen a legfontosabbnak gondolok. És egy kissé, azt mondanám, sarkosan, sőt, kicsit durván fogom megfogalmazni a tételeket, abból az okból kifolyólag, hogy teljesen világosan lehessen érteni, hogy miről is van szó. Az első téma az, hogy történelem volt ugyan, de megismerhetetlen. Erről a történelemről csak elbeszélések, mesék, egyéni elképzelések születhetnek, és maga a történelem érdeme rejtett marad. A második kérdés úgy fogalmazódik, hogy történelem van, úgy csinálódik egyik napról a másikra, de az embernek ehhez nagyon kevés a köze, erre az embernek szinte nincs is hatása, befolyása, az ember tehát moshatja kezét. A harmadik megfogalmazás még mindig a történettudományt és a történelmet érintően így fogalmazható: a történelem fogalma egyszer megszületett, egy ideig volt, úgy nagyjából 2 évszázadig, de mára megszűnt, a történelem véget ért. Nos, nézzük sorra ezeket a kérdéseket. Annak az állításnak, miszerint a történelem volt valamikor, elsüllyedt a múltban, és teljes egészét soha nem ismerhetjük meg, van egy, mint említettem, nagyon prózai, hétköznapi megjelenési formája, és van egy másik, amit komolyan kell venni, és ami tudományos. A hétköznapi megjelenési formát szerintem önök közül bárki naponta tapasztalhatja, csak el kell menni a különböző piacokra, vasútállomásokra és egyebekre, és a ponyván megnézni, hogy mit terítenek ki manapság történettudomány, történelem címén. Ez tulajdonképpen a totális fantázia, a tudománytalan fantázia termékeitől a zűrzavarig terjed, természetesen minden tudományos apparátus nélkül, anélkül, hogy a forrásokat fel lehetne fedezni, vagy ellenőrizni lehetne. Ha netán valamit megjelöl a szerző, mint a saját hát állításainak alapját, akkor egy hasonló, ugyancsak tudománytalan sarlatán műre bukkanunk, és ezekből ma már óriási könyvtárat lehet előállítani. Néha az a benyomása az embernek, engedjék meg, hogy ezt is megmondjam, hogy talán nem is egy ember egy néven jelenik meg, de talán nem is egy ember alkotja ezeket a műveket, hanem olyasfajta iskolák működnek, mint annak idején a reneszánszban a festőiskolák voltak, hogy a mester a nevét adja, és egy csomó fullajtást szedi össze, és rakja össze az anyagokat, amelyek nem érnek 2 pezetát. Na ez az, amivel most én nem kívánok foglalkozni, csak éppen jeleztem, hogy ez a megállapítás, miszerint a történelemről manapság azt lehet mondani, ami bárkinek eszébe jut, ez sajnos tényekkel van alátámasztva. Ami a komoly része a dolognak, az a következő. Azt fejtik ki többféle formában kollégák, filozófusok, történetfilozófusok, esztéták, és így tovább, és így tovább, hogy a történelem a múltban szétszóródik, ezer darabra hull, és az embernek semmi esélye arra, hogy ezeket a darabokat összeszedje. És való igaz, a történész néha olyan terepre jut, hogy mondjuk egy katasztrófát szenvedett repülőgép jut az eszébe, amelynek a roncsai, szilánkjai, minden egyes darabja az égtáj valamennyi részén található, és elképesztőnek tartja, valószínűleg lehetetlennek, hogy ezt valahogy is helyre lehessen állítani. Folytatom ezt a képet. Ahogy soha egy Boeinget, amely darabokra hult, nem lehet többé mozgásba hozni, egy ép valamivé alakítani, ugyanígy igaz, tény, hogy a történelmet sem lehet elevenen megjeleníteni, sem laboratóriumi körülmények között, sem semmilyen más formában. Ebből valami mindig kimarad, ebből valami mindig homályos lesz. Ebbe mindig ásítani fognak lyukak. Mit tud csak csinálni? Azt, hogy megmondja, hogy mi volt, milyen típusú volt, hányan ültek benne, most bocsánat, még mindig a repülőgépnél tartok. Meg tudja mondani a kereteket, meg tud mondani egy vázat, föl tud vázolni egy tablót, de ezen túl a történész általában tényleg nem tud menni. Következésképpen tágtere van, folytatják a történelem és a történettudomány bírálói annak, hogy ki úgy rakja össze a cserepeket, ahogy akarja, meg ahogy tudja, és utána elmagyarázza, ahogy elképzeli. És például egyik kollégánk, filozófus, Vajda Mihály nagyon szellemesen adja elő, hogy egy történetet, egy biblikus történetet, Ábrahám és Izsák történetét négy vagy ötféleképpen el lehet mesélni. És igaza van. Annak ellenére, hogy ez egy két szereplős történet. Most tessék belegondolni abba, hogy mondjuk hány érintettje volt a II. Világháborúnak. Szerintem nem merek túl nagy számot mondani, de ha azt mondom, hogy több száz millió, akkor biztos, hogy az igazságon belül vagyok. És nagyon más volt a látásmód az szerint, hogy valaki az egyik vagy a másik oldalon, hogy harctéren vagy odahaza, hogy a pincébe vagy a tengeren élte meg ezeket az élményeket, ezeket az eseményeket. Tehát igen, mindennek van valós alapja. Kétségtelen, hogy a történelem kibírja, ki kell, hogy bírja, hogy ezeket az darabokat más és másképp is össze lehet rakni, és ráadásul még azt se lehet megmondani, hogy az összerakott darabok vajon ugyanúgy folytatódnak-e az időben, mint ahogy egyszer összeálltak. Hogy ez világos legyen, csak annyit említenék. Semmi nem garantálja, hogyha ma mondjuk a gazdaság a legfontosabb, mint ahogy volt egy idő, amikor a gazdasági fejlődés volt a legfontosabb, ami mindenre rátelepedett, hogy ez holnap is igaz lesz. Nem. Könnyen lehet, hogy a politika veszi át a vezérszerepet, és ehhez képest már a gazdaságot el is felejtik, mert a politika annyira fontos lesz az emberek életében. És azt se lehet megmondani, hogy a politikán belül vajon mikor a bel- és mikor a külpolitika viszi el a prímet. Tehát, hogy megint csak kicsi látványosabban tegyem azt, amit mondtam, emlékeztetnék a kaleidoszkóp nevű játékra. Ez gyerekjáték volt annak idején, tükrök közé lehetett, raktak be apró festett üvegdarabokat, amelyek gyönyörű képet sugároztak, és ezt egy picit elmozdított az ember, egészen más képet kapott. És ezt a történelemre is érvényesíteni lehet. Nos, hát akkor ezek után a történész adja meg magát, mondja azt, hogy te jó Isten, mi is az a cipő, és menjen el nyugdíjba, vagy pedig vannak érvei, amelyekkel mégis kitarthat amellett az álláspontja mellett, hogy történelem van, akkor is, ha nem tökéletesen megismerhető. Én most az utóbbi mellett szeretnék érvelni. abból az okból, mert ennek a történelemnek, amely itt szétszakadt, amelyet ilyen nehéz összeállítani, azért vannak tárgyasult nyomai, kétfélék. Az egyik olyan tárgyasult nyom, amelyet nem lehet kétségbe vonni, semmilyen mesével, interpretációval nem lehet megmásítani. Ezek között, a nyomok között, amelyet az ember így maga mögött hagyott élete során, az első maga az ember. Az ember alkatáról az ismert képet látják most, amely hát ugye valamelyik ősünktől, akit most nem merek megnevezni, mert erről tudjuk, az illetékes tudósok is vitatkoznak. Minden esetre látjuk azt a fejlődést, amely az emberbe magába végbe ment, és senki nem mondja azt, hogy ez nem történelem. Ez az ember történetének az alapja, a váza. És ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy ezen a képen egy dolog még nem látható, az, hogy az utolsó 1000 évben az ember alkata átlagban körülbelül 40 centit nőtt. Tehát aki fejjel magas volt mindereknél, az fejjel kisebb ma mindenkinél, aki jelenleg a Földön él. De az ember nem csak a saját csontjait hagyta maga után, hanem maga után hagyta például az életkorát is, ami ezekből a csontokból kikövetkeztethető. Az életkor pedig nem ilyen ezredéves távlatban, hanem csak az utolsó 200 évben, ezen az ábrán láthatják, az utolsó 200 évben több, mint a kétszeresére nőtt. Az 1800-as években a kontinensen az átlag életkor 30 év volt, egyedül Angliában volt ennél magasabb. Jelenleg pedig a 80 körül jár. Mi több, ma már Magyarországon is az átlag életkor 72 év. Az 1800-as évek elejének átlagos 30 évéhez képest. Ebbe benne van egy egész történelmi korszak. Nem mondom el, hogy mi jellemzi ezt a korszakot, de nyilvánvalóan jellemzi ez mindenki magától kitalálhatja, a jobb élelmiszer, a nagyobb tisztaság, az orvostudomány, a biológia, és minden, ami ebben az időben történt az emberek életében, és nyilvánvalóan benne van az, hogy és hogy lakik az ember. És az ember maga után hagyta ezt a történetet is, ezt a tárgyasult történetet. Először barlangokba lakott, és ezek a barlangok máig megtalálhatók. Négyes. Ezek a barlangok máig megtalálhatók, méghozzá különböző maradékokkal együtt, de megtalálható néhány sátor típus is, amiben azután laktak a tajgán. Hát ez az egyik legszebb közülük. Egyáltalán nem biztos, hogy ez volt a kezdetleges sátor típus. És azután vannak még olyan helyek, ahol a kezdetleges kaibák nyomai még láthatók, mind a mai napig, nem Európában természetesen, más vidékeken. Ezek a típusú középkori városrészek azonban Európában is máig állnak, megszemlélhetők számos városmagban, Nyugat-Európa különböző részein, amelyek megint csak egy újabb korszaknak a jelei a kontinensen, és hát azután tudjuk, hogy manapság, hogy laknak az emberek. Ezek, amiket eddig láttunk, mind tárgyasult emlékek. És akkor még nem említettem az eszközöket, amelyet az ember használt, hosszú-hosszú története során, hát ami valahol itt kezdődött, még ennél is primitívebb darabbal, ez már egy nagyon szépen kimunkált balta, kőbalta, amelynek voltak elődei, amit azután az ember már ilyen egészen komplikált fajekével váltott föl, amikor már a földet művelte. hogy azután befogja a gőzt, mint energiát, maga helyett, a saját izomereje helyett dolgozzon más. És tudjuk, hogy az energiákat aztán sorra váltogatta. Hogy azután a laboratóriumokba állítsa elő azokat a szereket, amelyekre úgy gondolja, hogy szüksége van a gyógyászatban, a mezőgazdaságban, a vegyipar különböző területén, hogy eljussunk az atomig, az atomkorszakig. Nos, ezek mind megtestesült és tárgyasult történeti elemek, amelyekről lehet a részletekben vitákat folytatni, hogy mikor, hogy mikortól, hogy milyen mennyiségben, és így tovább. Maga a váz, az emberi történet váza az ezekben revelálódik, jelen van. Nos, van azonban ennek a tárgyasult történetnek egy másik, és immár sokkal kérdésesebb fajtája is. Mindaz, amit az emberek először kőbe írtak, azután fába véstek, azután papírusra írtak, azután papírra, azután filmszalagra vettek, videóra vettek, mit tudom én, még mire vesznek manapság, ez mind megmaradt. Ennek az utóbbinak már nagyon nagy a hierarchiája, a szavahihetőség és a megkérdőjelezhetetlenség szempontjából. Én durván két csoportra osztom őket. Van ennek az írott és mint ilyen szintén tárgyasult emlékcsoportnak egy olyan része, amely csak nem teljes egészében szavahihető, amelyhez nem fűződtek érdekek, olyanok, mint a kataszterek, földfelmérések, mint az olyan üzleti könyvek, amelyeket nem az adóhivatal számára készítettek, hanem ugye a saját üzletmenet elősegítése céljából. Azután tanfelügyelői jelentések, azután tudom én, egészségügyi felmérések, amelyekbe belekerült az is hosszú időn keresztül, hogy az emberek milyen házban laknak, ott milyen egészségi viszonyok vannak, hogy az hogy van földelve, plafonozva, és így tovább. Valamint ebbe a csoportba tartoznak a szó szerinti jegyzőkönyvek. Sőt, ebbe a csoportba tartoznak az olyan népszámlálási adatok, amelyekhez mondjuk közvetlen politikai érdek nem fűződik. Tehát a népszámlálási adatok egy jelentős része. És még sorolhatnánk ilyen jellegű forrásokat, amelyekben nyugodtan bízhatunk, ezeket összerakhatjuk, mert ezek össze is fognak illeni. Azután van egy óriási másik csoport, amelyet most nem sorolok föl, de közös jellemzője, hogy azokkal viszont nagyon kell vigyázni. Akkor is, ha hiteles helyen keletkeztek, akkor is, hogyha egy miniszter írta alá, vagy bárki írta alá, mert ott már megjelenik az érdek, a politikai szándék, mi több, bizonyos esetekben ezek a szándékok kölcsönösen úgy összemaszatolják a leleteket, hogy az Atya Úristen nem igazodik ki rajtuk. Mondok erre is egy példát, ott van a Hess dosszié, Rudolf Hess. Kölcsönösen mindkét oldalról annyi mindent maszatoltak össze a Hess-féle utazás, repülés körül, hogy azt legfeljebb, ha minden jól megy, majd 2017-ben, amikor az angolok föloldják a tilalmat, lehet majd igazából összerakni ezt a történetet. Kölcsönösen egymást segítették ugye a német és a brit csalások ebben a kérdéskörben. Nos, itt tehát a legnagyobb óvatosságra van szükség, és a kérdés akkor az, hogy mivel védekezhetnek a történészek. Én azt gondolom, hogy kétféleképpen. Az egyik, hogy kimondják azt, hogy egy adat nem adat. Ezt tulajdonképpen már a század elején egy francia iskola kimondta, csak úgy, mint ahogy ugye a jogászok kimondják, hogy egy tanú nem tanú. Egy adat nem adat. És akkor kitalálták, hogy hosszan kell vizsgálni a dolgokat. Azt mondták, erre azt a szót használták, hogy szeriális kutatást kell végezni. Mert csak így tudom beigazolni, hogyha a dolgok valóban egyfelé mennek, és sok adat ugyanazt a dolgot igazolja, hogy a feltevésem valóban megfelel az igazságnak. Ehhez én hozzáteszek azonban valamit, ez nem elég önmagába. Ki is kell terjeszteni horizontálisan a köröket, mert a valóságban ma már nem lehet tudni, hogy ami mondjuk Józsán történik Magyarországon, annak az igazi okai hol vannak. Részben biztos Budapesten, részben Debrecenben, mert ahhoz van közel. De az okok között ott lehet már Brüsszel, ott lehet Irak, ott lehet a japán tőzsde, és így tovább, abban a jelenségben, amit történetesen Józsán éppen most konstatálnak. Egy érthető példa, Trianon. Trianont muszáj úgy kutatni, hogy visszamegyek a múltba, tehát szeriális kutatást folytatok, visszamegyek legalább 48-ig, én inkább 1526-ig mennék vissza ugye ebbe a kérdésbe. De ez önmagába véve megint nem elég, ha megmaradok Magyarországon. Mert látnom kell, hogy 48 után körkörösen elindul egy olyan hadjárat, 48 után indul el, méghozzá Bécsből indul el, és nem Prágából, amely azután kiterjed német területre, Prágára, Belgrádra, és így tovább, hogy eljusson Párizsig és Londonig. És azután a háború végén az események megint nem Budapesten történnek elsősorban, hanem történnek Párizsba, ahol viszont angolok, amerikaiak, franciák és olaszok hozzák a verdiktet. Ide mindenhova el kell menni, ha meg akarom érteni ezt az egyetlen történetet, tehát hosszába és szélességébe. A másik, ami védekezést jelenthet a történész számára, abban áll, hogy megpróbálja összeilleszteni a darabokat. Nem megpróbálja, meg kell tennie. Ha nem illenek össze a darabok, akkor baj van, akkor a konstrukció rossz. Erre is egy példa. Valamikor kezdő történész koromban egészen más téma melléktermékeként összegyűlt egy ilyen rakás kupac anyag. A marseilli kettős gyilkosságról, és gondoltam, hogy ha már itt van, megnézem, hogy mi ez a magyar adalék. Ebben az időben mind hazánkban, mind a világban, nemzetközi méretekben volt egy elfogadott képlet, amelynek a lényege abban állt, hogy a nemzeti szocialista, fasiszta, akkor ezt összevonták a fasiszta országok felbújtására terrorista, fasiszta szervezetek, bulgár és horvát szervezetek hajtották végre azzal a céllal, hogy megállítsanak két embert, akik viszont Hitlert akarták megállítani. A két ember a jugoszláv király volt, és a francia külügyminiszter. Plauzibilis, elfogadható történet. Egészen addig, amíg ki nem derül az egyik kupac alapján, hogy Jugoszlávia éppenséggel rohamosan javítja ebben az időben, 33-34-ben, rohamosan javítja a viszonyát Németországgal, főleg azért, hogy eladhassa a fölösleges gabonáját, és ennek a politikának történetesen éppen a jugoszláv király az egyik legnagyobb híve. Na, ettől kezdve a dolog kezdett nem stimmelni. Most akkor hogy lehet ezt összerakni? A következő nagy problémát a fegyver okozta. Kiadták a jelentést, fegyverszakértő megnézte, kiadták a jelentést, hogy ez egy 12 lövetű, forgó, táras, kolt rendszerű pisztoly. Egy revolver. Tehát 12 löveg. Majd kiadják sorra az orvosi jelentéseket, a királyt, Sándort, 6 löveg érte, vele szemben ült egy ilyen lehajtható platón, ami az akkori gépkocsikban szokásos volt, Zsors tábornok, aki kapott 5 lövést, és a király mellett ülő Bartó, a külügyminiszter 1-et. Na, ez még belefér. De volt egy hiba. A király itt volt, Bartó itt volt, a merénylő pedig ott állt. A király megkapta a lövéseit, Zsors tábornok szintén, Bartót pedig itt lőtték meg. Na most ilyen lövedéket emberfia még nemigen látott. De ez hagyjad. Kiderül a következő napokban, már sajtójelentések is hozzák, hogy további 3 ember a nézőközönségből meghalt. Na ez már 15, ugyebár. Arról már nem is beszél, hogy többen megsebesültek. Na most a végeredményt nem mondom el, csak azt, hogy az eredmény, a nulla, ez az elmélet összeomlott. Itt nyilván másról volt szó, másokból gyilkoltak a külügyminisztert, aki tényleg meg akarta fogni Hitlernek a lábát vagy a frakját. Azt nem ezért gyilkolták meg, hanem véletlenül halt meg. Következésképpen az egész spanyol ház romjaiba dőlt. Ez a másik módszer tehát. Mit lehet mindebből levonni? Én azt gondolom azt, hogy igen, meg kell engednünk. 100%-osan egyetlen történés sem tudja reprodukálni a történelmet. Valóban maradt hiány, és valóban vannak szubjektív elemek, de ez csak addig jogosult, amíg nem ütközik bele a megkérdőjelezhetetlen és az alaposan ellenőrzött tények alkotta keretekbe. Ennyiben tehát ebben a vonatkozásban talán sikerült megvédenem a történetírást. Nos, nézzük a másik állítást. A történelem az úgy így-úgy csinálódik, az ember pedig vonogathatja a vállát, vagy moshatja a kezét. Ennek a témának a nagy és nagyon szellemes ismerője és feltállalója egy német történetfilozófus, vagy történetfilozófus, Odo Marquardt. Magyarul is olvasható a könyve. Ő abból indul ki, hogy az emberek hosszú-hosszú időn keresztül úgy élték meg a saját történetüket, hogy annak a vitelét az istenekre bízták, vagy az istenre bízták, a végül azt mondták, hogy hát ez a sors keze, a sors büntetése, vagy a sors, amely elől nem lehet elmenekülni, és így tovább, és így tovább. Majd ezt az álláspontot egyszer szépen megmondták. Megunták, és azt mondták, hogy leváltjuk az Istent, nyugdíjba küldjük a sorsot, és magunk veszük a kezünkbe a saját életünk irányítását. Na most ezt a tudósok többféle helyre teszik ennek a gondolkodásnak a kezdetét. Ha valaki amerikai, akkor természetesen az amerikai függetlenségi háborút hangsúlyozza, és az ott kiadott nagy függetlenségi nyilatkozatot. Ha európai, akkor inkább a francia forradalomra gondol, és különösképpen gondol az a 1789. augusztus 26-án kiadott emberi és polgári jogok nyilatkozatára. Ebben hosszú a szöveg, nem olvashatjuk fel, de van egy nagyon tipikus mondat, amely így szól. Olvashatják, az ember szabadnak, az emberek szabadnak, jogilag egyenlőnek születnek, és azok is maradnak. Ez a szándék vezeti az újkor emberét, aki felvilágosult, aki úgy gondolja, hogy a racionalitása alapján berendezheti a legjobb, a legszebb, a legélhetőbb életet. Csakhogy. Hamarosan kiderül, hogy az ember lehet, hogy szabadnak születik, de nem szabad. Ez a legjobb élet pedig nem jön el. És Odo Marquardt szerint azt kell tapasztalni, hogy ez az abszolút jobbítás világméretű konfúzióvá fajul. Az ember jót akar, és világméretű konfúzióba, zűrzavarba fullad. Ez az elképzelése. És ekkor, mondja szerzőnk, a sors, én rém szellemesnek tartom, nem tudom, maguk annak tartják-e, a sors inkognitóban visszatér. A következőképpen ezt két alcíme jelzi, hogy mire gondol. Sors inkognitóban, tehát álruhában. Arról, hogy az előtaláltak felett nincs hatalmunk. A másik alcím. Sors inkognitóban arról, hogy a következmények felett sincs. Vagyis az ember a saját történetébe senki. Erre mondtam, hogy akár moshatja a kezét. Na most én azt gondolom, hogy ezekben a gondolatokban megint csak nagyon mély igazság rejlik, csak nem a teljes igazság. Mély igazság például az, hogy az ember, amit előtalál, tehát amit megörökölt, ami van, ami az övé, amiben beleszületik, ezt semmilyen körülmények között nem tudja leváltani, nem tudja kicserélni, nem tudja megmásítani, nem tud vele semmit se csinálni, csak azt mondja, hogy megnézem és megpróbálok vele valamit a jövőbe elkezdeni. És ebbe benne foglaltatik az, hogy mi elképzelhetjük, hogy a múltat lezárjuk, hogy bezárjuk egy palackba, tömlöcbe, vagy akárhova, nem megy, hölgyeim és uraim, mert van, belelóg a jelenbe. Itt van. Bennünk, a családjainkban, a gazdaságunkban, a mentalitásunkban, a lakásainkban, itt van. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon észszerű és nagyon is megfontolandó valós megállapítás. Miként az is, hogy tulajdonképpen az ember élete rövid, következésképpen nem sok befolyása van arra, ami holnap meg holnap, holnap után fog történni. Ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy amit itt felolvastunk két alcímként, az akár egy nagyszerű politikai pamfletnek is megfelel, hiszen az ember világszerte azt látja, hogy mit csinál a politika, hátra meg előre mutogat. Ugye? Ti rontottátok el, vagy ha senki, akkor a társadalom. És ez a legnagyszerűbb alibi. Nos, mindez nagyon is komolyan vehető, én csak annyit tennék hozzá, hogy a mi szerzőnk egy dologról megfeledkezik. Arról a pillanatról, ahol a történelem történik, azt tudnélik, mindig a jelen. És a döntések mindig a jelenben történnek. Teljesen mindegy, hogy az egyes ember életéről van szó, aki most például ebben a pillanatban én arról döntök, hogy maradjak-e még az Odo Marquardt mellett, és kockáztassam, hogy átlépem az időhatárt, vagy lépjek tovább. Miként arról fogunk dönteni, ugye hamarosan, pár nap múlva, vagy alig több, mint egy hónap múlva, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk az Európai Uniót. És dönteni fog mindenki, az is, aki otthon marad, az is, aki elmegy, az is, aki nem mer szavaz, az is, aki igennel. Miközben, és én azt hiszem, hogy hagyhatom is Odo Marquardot, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy tudnélik, jelenleg folyik a döntés egy másik kérdésről, amihez viszont nekünk már sajnos nem sok közünk van, és főleg nem sok befolyásunk, közünk van, de befolyásunk semmi. Hogy tudnélik, lesz háború, vagy nem lesz háború? Irakban, vagy Irak miatt, vagy az iraki térségben, vagy bárhol. Ez is egy mai, jelenlegi, a jelenben folyó döntéshozatal, aminek óriási következményei vannak. Na most ezt a motivumot a történelemből nem lehet kivenni. És ez mindenkinek, minden egyesnek egyúttal az emberi felelőssége a saját történetéért, de hozzá kell tennem, abban a körben, amelyben kompetens. Nem lehet senkit olyasmiért elszámoltatni, ami az ő döntési kompetenciáján kívül esik. És ezek mások és mások, az egyes, az átlagember, mások a magyar politika, mások a brüsszeli politika, mások az amerikai politika, stb. Esetében. Nos, még beszélhetnék ezzel kapcsolatban arról is, hogy talán a jobbítási kísérlet nem mindig vezet káoszhoz és világméretű konfúzióhoz, bár azt nem merném tagadni, hogy az utóbbi időben ennek a jelei nagyon is komolyan mutatkoznak. De ne felejtsük el, hogy ez a jobbítási szándék, ez azért eredményezett 1945-től 2002-ig, jó néhány olyan évet, amíg nem volt világháború, még csak kontinentális háború sem. Ami elég ritka a Föld történetében. És 1929 óta eddig, hangsúlyozom, eddig nem volt világméretű válság, gazdasági válság sem. Vagyis ésszel, rációval, kompromisszumokkal, megegyezésekkel lehetett jobbítani az emberek életén, és ez talán a jövőre nézve sincs kizárva. Nos, végül arról a témáról, amelyet elsősorban Francis Fukuyama, de az ő nyomán néhányan mások is megfogalmaztak, hogy tudnélik az ember egyszer csak felfedezte a történelmet, mint fogalmat. Ez a történelem valameddig létezett is, majd a legvégére jön. Ez a történelem valameddig, cirka 200 évig létezett, és most azonban véget ér. Ő viszont abból indul ki, hogy az emberek valóban nem tudták, hogy történelemben élnek, és ebbe Fukuyamának tökéletesen igaza van. A történelem felfedezését a tudósok különböző emberekhez, különböző eseményekhez fűzik. Van, aki azt mondja, hogy az első, aki arról beszél, hogy a történelem jelt adott magáról, az Kant volt. Immanuel Kant, német filozófus. Van, aki ezt máshoz köti, Fichtéhez például, aki a világkereskedelmet és annak az összefüggés rendszerét felfedezi. Van, és Fukuyama ezek közé tartozik, akik ezt Hegelhez kötik, és annyiban feltétlenül igaza van, hogy Hegel az, aki az első világtörténetet megírja. A szellem történeteként írja meg, és egyúttal már azt gondolja, hogy a történelem el is nyerte a végső értelmét, amennyiben a porosz állam már demokratizálódik, szociális intézkedéseket hoz. Ez a végső, amit az embereknek jólétbe, igazságosságba, jogba, stb. El kell érniük. Na, ez több száz oldalon fejti ki Hegel. Ezzel szemben ugye van egy utód, aki az ő dialektikáját felhasználva néhány tíz oldalon fejti ki ugyanezt a kommunista kiáltványba, úgy hívják, hogy Karl Marx, azzal a differenciával, hogy ő ugye nem a szellem történetét, hanem az osztályharcok történetét írja meg, és ő azt gondolja, hogy nem a porosz állam felszabadító politikája lesz a megoldás, hanem az összes termelőeszköz társadalmosítása. De ugyancsak elérkezik, fejti ezt ki Fukuyama, elérkezik ez a végső boldogság időszaka. A végső boldogság időszakát pedig a szerző, aki szintén történetfilozófus, arra fordítja le, hogy ez a demokráciában következik be, és kimutatja, hogy az évezred egyúttal a 20. század végén a demokráciák eluralkodnak a Földön. Ezáltal az ember tulajdonképpen eléri, amit akar. Amit akart világ életében, és ezzel, hogy úgy mondjam, célját elveszti, és ezen túl legfeljebb sütkérezik a napon, nem lesz ambíciója, nem lesz hajtómotorja. Hát szerintem ebbe tulajdonképpen az ember, ahogy megismertük eddig, bele is hal. Ebben az esetben a történelmnek tényleg vége lenne. Nos, azzal semmi vitám nincs, hogy az emberek tényleg nem tudták hosszú időn keresztül, hogy mi is az, hogy történelem. Voltak történeteik, voltak meséik, voltak históriák, de ezek általában, hogy úgy mondjam, csereszabatosak voltak, úgy át lehetett helyezni egyik országból a másikba, egyik időpontról a másikra, és azután egyszer tényleg elkezdtek történelemről beszélni. Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy ezt már Machiavelli megtette, nem kellett Kantra várni, de nem ez a dolog lényege. A dolog lényege az szerintem, hogy az emberek azért nem veszik észre hosszú idő keresztül, hogy itt történik valami, mert a történések rendkívül lassúak. Egy emberöltőn belül szinte érzékelhetetlenek. Ráadásul ugye láttuk, hogy ez az emberöltő mondjuk 30 év, és nem 70 vagy 80. Mint ahogy jelenleg. Következésképpen egyszerűen érzékelhetetlenek a változások, És akkor kezdik el a történelmet felfedezni, amikor ezek a változások elkezdenek felgyorsulni. Ez pedig úgy nagyjából a felfedezések korára, és az akkor ezt követően beinduló technikai és egyéb fejlődéssel hozható kapcsolatba. No, de a kérdés az, hogy vajon két kérdés van. Az egyik, hogy az ember végcélja, nagy célja, igazi célja a demokráciával kimerül-e? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy vajon annyira biztosak lehetünk-e a dolgunkban, itt a nagy győzelmet, a demokrácia nagy terjedését és győzelmét illetően, mint ahogy a szerzőnk, amikor írta a könyvét, ez még ugye éppenséggel a fordulat körül született. Tehát, hogy ez az optimizmus valóban ennyire megalapozott-e? Kezdjük talán az utóbbival. Arra emlékeztetnék, hogy ilyen hullámok, ilyen demokratikus hullámok már voltak a 20. században. Az első világháború után keletkezett. Sorra mindenütt remekbe szabott demokratikus köztársaságok születtek, így gyorsan felsorolok egy nehányat. Az egész Baltikumban, Észország, Lettország, Litvánia, azután Lengyelország, Csehszlovákia, Németország, Ausztria, még Magyarországon is van egy pici belőle, még Oroszországban is van egy pici belőle, ugye 17 első felébe, és mit hagytam ki? Nem tudom, mit hagytam ki, de már ez is elég sok. Na most eljutunk a 30-as évekbe, és mit látunk? Csehszlovákia kivételével egyetlen sem áll már a lábán. Egy sem. Mindenütt valamilyen diktatúra, autoriter rendszer, egész Európa néhány országot kivéve bebarnul, bezöldül, valamiféle diktatúrává válik. De gondoljanak arra, hogy mi történik mondjuk a 60-as években, ami a nagy gyarmati felszabadulás ideje, számát nem tudom megmondani az akkor keletkezett demokratikus köztársaságoknak. Néhány év elteltével a legundorítóbb katonai diktatúrák álltak a helyükön. Egy szóval én, hogy úgy mondjam, a pezsgőt még egy kicsit hűteném. Mielőtt erre a végső győzelemre ki kellene bontani. A másik, amit ehhez hozzáfűznék, az az, hogy nem mind arany, ami fénylik. És nem mind demokrácia, ami annak mondja magát. Nagyon eltérőek a demokrácia vékony hártyája alatt meghúzódó rendszerek. Ha mondjuk a távol-keleten nézem őket, ahol olyan masszív hierarchia húzódik meg a demokratikus lepel alatt, hogy nocsak, óriási szunyacen szobrokkal és egyebekkel díszítve. De mondható közelebbi európai példát is, mondjuk abszolút liberális, demokratikus királyság a 20-as, 30-as években Nagy-Britannia, Svédország és Románia. Na most Nagy-Britanniában hát úgy küszködnek ezzel a demokráciával, de valahogy fönntartják. Svédországban már messze túl vannak az európai normákon, és már konszenzusos demokráciát működtetnek, miközben Romániában tulajdonképpen, hát hogy úgy mondjam, egy meglehetősen korrupt csoportnak az uralma húzódik meg a demokrácia színe alatt. Vagyis ez is egy olyan motívum, ami óvatosságra készíti az embert a végső győzelmet tekintve a demokrácia szempontjából. De tulajdonképpen nem is ez a döntő. A döntő az, hogy az ember azáltal, hogy demokráciában élhet, még nem érte el minden, sőt azt mondanám, legfőbb követeléseit. Mert az ember igazi célja az, hogy mindig jobban éljen, és az utódainak mindig jobb életet biztosítson. Ha pedig ezt a demokrácia nem biztosítja számára, akkor az ember képes arra, hogy fütyüljön a demokráciára. Következésképpen ebből a szempontból is óvatosnak kell lennünk, és azt mondanunk, hogy a végső cél vélhetően nincs itt az orrunk előtt, az embernek igen, még van tennivalója. Meg kell mondjam, kicsit önkritikusan, hogy maga a szerző is önkritikus önmagával szemben, amikor miután ezt a tételt, amit most megpróbáltunk körüljárni, leírta vagy 700 oldalon, utána a következő idézettel fejezi be a könyvét. Az idézet megértéséhez még tudni kell. Ő azt mondja, hogy van egy város, ahova az emberek vágynak, és oda tartanak a szekerek. Ilyen-olyan szekerek erről-arról indulnak, és mindenki oda a boldogság városába kívánkozik. Majd a könyv vége a következőképpen szól. Fukuyama utolsó szavai tehát, és végső soron azt sem tudhatjuk, hogyha a kocsik többsége megérkezik abba a bizonyos városba, és utasai kicsit körülnéznek, megfelele nekik új környezetük, nem indulnak-e hamarosan tovább. Hát valóban úgy tűnik, hogy az ember története csak magával, az emberrel érhet véget. Köszönöm szépen a figyelmüket.